Kedves hallgatóm! A teremtés leírásában elérkeztünk a negyedik naphoz. Azután ezt mondta Isten, legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek. Legyenek ezek világító testek az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy történt. Megalkotta Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka, meg a csillagokat. Mózes első könyve, első rész, 14., 15. és 16. vers. Az egyik világító test a nappalon uralkodik, és a nap ezt nagyon jól végzi. A hold is megfelelően áll helyt éjszaka. Nem ismerlek, de feleségem kezét én holdfénynél kértem meg. Annak a holdnak nagyon sok befolyása van az emberre éjszakának idején, erről biztosítalak. Aztán itt van egy kis mellékmondat, meg a csillagokat. Ez elég nagy cselekedet, de nem Istennek. John Wesley mondta, Isten teremtette a mennyet és a földet, és még csak főpróbát sem tartott. Isten teremtette a csillagokat is. Az égboltra helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre, és uralkodjanak nappal meg éjszaka, és elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó. Mózes első könyve, első rész, 17. és 18. vers. Megfigyelheted, hogy Isten itt kettéosztást végez, hogy elválasszák a világosságot a sötétségtől. Még ma is ezt cselekszi. Vannak olyanok, akik mostanában ezt kérdezik. Mi a különbség a jó és a rossz között? Barátom, Isten meghúzta a határvonalakat. Miként tudhatjuk, hogy mi a helyes? Isten megmondta, hogy mi a helyes. Lefektetett bizonyos alapelveket. Isten ketté választotta a világosságot a sötétségtől. És éppen ilyen nagy különbség van a jó és a rossz között. Ő végzi az elválasztást ma is. Így lett este, és lett reggel, negyedik nap. Mózes első könyve, első rész, 19. vers. Azután ezt mondta Isten, pesdüljenek a vizek élőlények nyüzsgésétől, és rebdessenek madarak a föld felett, az égbolt alatt. Mózes első könyve, első rész, 20. vers. Itt bizonyos fejlődést láthatunk. Ez nem azt jelenti, hogy minden teremtmény egy kis sejtből származott, hanem, hogy Isten teremtette a lényeket, és bizonyos fejlődés látható mindegyiknél. Isten így szólt. Pesdüljenek a vizek élő lények nyüzsgésétől, és a következő vers hozzáteszi, különféle fajta. A fajta nem azt jelenti, hogy faj, ahogy Darwin mondta, hanem ennél sokkal többet jelent. A szó itt azt jelenti, hogy törzs. Olvastam, hogy valamelyik tudós szerint egy másik megfelelő szó lenne erre alkalmas. Volt egy szemináriumi professzorom, nagyon ragyogó elme, aki a törzs szó szinonímiájaként adta a fajta szót. Ha felütöd a szótárt, akkor láthatod, hogy ez közvetlen leszármazási vonalat jelez egy csoporton belül. Például ebben nem csak egyetlen lóról, hanem a lovak családján belül minden állatról szó van. Isten teremtette ezt a fajtát, és aztán mindegyikben óriási fejlődés történt. Volt azonban leromlás is. mert miután a fejlődés végbe ment, bekövetkezett a degeneráció. És megteremtette Isten a nagy vízi állatokat, a vizekben nyüzsgő különféle fajta úszó élőlényeket, és a különféle fajta madarakat. És látta Isten, hogy ez jó. Mózes első könyve, első rész, 21. vers. Látta Isten, hogy ez jó. Figyeld meg ezt a megjegyzést. Amit Isten cselekszik, az jó. Azután megáldotta őket Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek meg a tenger vizét. A madár is sokasodjék a földön. Mózes első könyve, első rész, 22. vers. Azt a tudóst már idéztem korábban, aki a teremtési történet mellett tanítani akarta a gólya történetet is. Hidd el nekem, hogy a Biblia mellőzi a gólya történetet. Ha gondosan olvasod, megfigyelheted, hogy ezek az állatok szaporodtak. Ez így van az emberiséggel is. Nem azt találod, hogy a gólya viszi a gyermekeket a szülőknek. Így lett este és lett reggel, 5. nap. Mózes első könyve, első rész, 23. vers. Azután ezt mondta Isten, hozzon létre a föld különféle fajta élőlényeket, különféle fajta barmokat, csúszómászókat és egyéb földi állatokat, és úgy történt. Megalkotta Isten a különféle fajta földi állatokat, a különféle fajta barmokat, meg a föld mindenféle csúszómászóját. És látta Isten, hogy ez jó. Mózes első könyve, első rész, 24. és 25. vers. Figyeld meg újból ezt a kifejezést. Különféle fajta. Ez azt jelenti, hogy törzs. Most már látjuk, hogy Isten elkülönítette a növényi és állati életet az emberi élettől, és ezt mondta. Alkossunk embert. Ez a teremtmény nagyon érdekel minket, mivel van egy közös ősatyánk. Ez azt jelenti, hogy te az én unokatestvérem vagy, ha nem is nagyon közeli ágon. De az egész emberi család egymáshoz tartozik. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Mózes első könyve, első rész, 26. vers. Fölvetődik a kérdés. Hogyan alkotta Isten az embert? A következő fejezet ezt is elmondja. Uralkodjék! Isten uralmat adott neki a földön. És nem gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy Isten afféle megdicsőült kertészé tette őt az Édenkertben. Ádám óriási felhatalmazást kapott Istentől. Egy kicsit később majd olvasunk arról, hogy Isten azt mondta neki, hogy tegyen valamit ezzel a teremtett világgal, amit neki adott. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Mózes első könyve, első rész, 27. vers. Itt az ember teremtésének csupán leegyszerűsített tényét találjuk. Ezúttal harmadszor találkozunk a bára szóval, ami azt jelenti, hogy teremtés a semmiből. Láthatjuk tehát, hogy az embert Isten teremtette. Az ember egy új élőlény. A bára ugyanaz a szó, ami előfordul Mózes első könyvének első versében. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Ő teremtette a fizikai világegyetemet. azután megteremtette az életet. Ahogy olvassuk, megteremtette Isten a nagy vízi állatokat. Első rész, 21. vers. Most látjuk, hogy Isten teremtette az embert. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten a következő fejezetben részletesen leírja az ember teremtését, és annak alapján megláthatjuk, hogy Isten sok részletet kihagyott a világ mindenség teremtéséből. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Ez az összes tájékoztatás, amit arról kapunk, és semmi több. Ezt kiegészíthette volna a részletekkel is, de nem tette. Csupán egyetlen teremtési aktus részletezését adja meg, és ez az ember teremtése. Tudod-e, hogy miért? Azért, mert ezt a följegyzést az emberért írta le. Isten azt akarja, hogy az ember ismerje eredetét. Mintha ezt mondaná Isten: nagyon szeretném, ha felfigyelnél saját teremtésedre, és nem spekulálnál a világegyetem teremtésével kapcsolatban. Ez a vers valami különös üzenetet ad át. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Alá akarom húzni, hogy ez az egyik legnagyobb nyilatkozat Isten igéjében. Nem tudok ennél csodálatosabbat elképzelni. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az ember Istenhez hasonlóan hármasság. Valaki azonnal ezt mondja: tudom, mire gondolsz. Azt érted ezen, hogy az ember fizikai, értelmi és szellemi lény. Igen, úgy vélem, hogy ez így van. Pál az első tesszalonikai levél 5. részének 23. versében írja: maga a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben. Jól lehet ez igaz, látjuk majd, amikor a következő fejezethez érkezünk, hogy ez ténylegesen még ennél is többet jelent. Azt hiszem, ez utal arra a tényre, hogy az ember személyiség, és mint személyiség öntudatos, és saját maga hoz döntéseket. Szabad erkölcsi lény. Nyilvánvalóan ez különös az emberiséggel kapcsolatban. Úgy hiszem, hogy ezt jelenti az, hogy Isten az embert a maga képmására teremtette. Férfivá és nővé teremtette őket. Ezek a versek nem adják meg a részleteket, hogy Isten miként teremtette a férfit és a nőt. Ezzel nem találkozunk egészen a második fejezetig. Ez az oka annak, amit már mondtam, hogy Isten nem akarja megadni a részleteket a nagy világmindenséggel kapcsolatban, amelyben élünk, vagy pedig egy másik fejezetben írja le. De nem ad más magyarázatot, csak ennyit, hogy ő a teremtő. Barátom, ez megint visszavisz minket a zsidókhoz írt levél 11. részének egy nagyon fontos igazságához. Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. Zsidókhoz írt levél 11. rész 3. vers. Amiket ma látunk, azokból állt elő, amelyek még nem is léteztek korábban. A teremtésre érvényes az ex nihilo, a semmiből való teremtés. Valaki ezt mondja: magyarázd meg! Barátom, nem tudom megmagyarázni. Az evolúció sem tudja megmagyarázni. Az evolúció sohasem adott semmi választ arra, hogy a semmiből miként jöhet létre a valami. Mindig a kis amőbánál, vagy a szeméttartónál, vagy a kis tengeri nádnál, vagy a fán levő állatoknál kezdi. Hadd mondjam, hogy az értelmezésünkkel valahonnan el kell indulnunk, de a Biblia a semmiből indul ki. Isten teremtett. Ez egy hatalmas kinyilatkoztatás ebben a fejezetben. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élő lényen. Mózes első könyve, első rész, 28. vers. Itt azt látjuk, hogy Isten valami szokatlant adott át ennek a teremtménynek. Először ezt mondta az embernek, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Ezt megismétli, amikor a nőt megteremti. Isten itt bevezeti a nemiséget. Nagyon érdekes a mi nemzedékünk, mert azt gondolja, hogy valami újat fedezett fel, és ez a nemzedék az a Kolumbusz, amely fölfedezte a szexet. Hadd mondjam, hogy Isten itt a kezdet kezdetén említi ezt. Lényegében Isten négy módszer által hozta az emberiséget ebbe a világegyetembe. Az egyik a közvetlen teremtés, aminek révén létrejött Ádám. A második a közvetett teremtés, ahogyan létrejött Éva. A harmadik a szűztől való születés, ahogyan Jézus Krisztus bejött az emberi családba. A negyedik a természetes nemzés, amit elég jól ismerünk korunkban. Bizonyára a természetes születést nagyon alacsony szintre süllyesztettük, amit Isten sohasem így tervezett. Azt mondom, hogy Isten az embert nemzésre teremtette. Ez csodálatos és dicsőséges igazság, és ezt nem szabad szennyes, aljas és sikamlós témává tenni, ahogyan az emberek cselekszik ebben a korban. Az emberek szennyes, aljas könyveket írnak, és azt irodalomnak nevezik. Aztán létrehoznak aljas és szennyes műveket, és azt művészetnek nevezik. Most már vannak olyanok, akik ez ellen fölemelik a szavukat, és ezért hálát adunk az Úrnak. Azt mondják, amit már régóta hangoztatok, hogy amit művészetnek tartanak, az visszataszító, és egyáltalán nem művészet. Csak tisztátlanság van a világon, és mindezt a mindenható pénz érdekében teszik. Isten sohasem akarta, hogy visszaéljenek a nemiséggel ilyen formában. Isten az embert a maga képmására teremtette. Isten személyes lény, és az embernek halhatatlan lelket, valódi személyiséget adott. Az ember öntudatos lény, hatalma van a szabad döntésre, és határozott erkölcsi felelősséggel rendelkezik. Ő az Isten képmása. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. Isten azt mondja az embernek, hogy szaporodás révén töltse be a földet. Figyeld meg, hogy itt a töltsétek be kifejezést használja. Ez érdekes szó, és azt jelzi, hogy ezt a földet korábban már más teremtmények lakták. Bármilyen teremtmények is voltak, eltűntek, mielőtt Isten az embert megteremtette. Isten azt is megmondja, hogy hódítsák meg a földet. Azt hiszem, ez az alapja a tanulásnak és a tudományos felfedezéseknek a mi korunkban. Az egyik példabeszéd így hangzik. Isten dicsősége az, hogy a dolgokat elrejti. A királyok dicsősége az, hogy a dolgokat kikutatják. Példabeszédek könyve, 25. rész, 2. vers. Isten elrejti a gyémántot mélyen a föld alá, és a mélybe helyezi a kincseket, amiket az embernek ki kell ásnia. és nagyon őszintén úgy vélem, hogy ugyanez áll az ismeretre nézve is. Azt hiszem, hogy ez igaz Isten igéje tanulmányozására vonatkozóan is. Isten azt akarja, hogy bemenjünk a laboratóriumba, és használjuk a kémcsövet és a mikroszkópot, de sajnos az ember az atombombát hozza ki onnan, és próbálja elpusztítani korunk emberi családját. Hódítsátok meg a földet! Ez Isten parancsa az embernek. Ádám nem csak kertész volt, hogy füvet vágjon, hanem Isten az embert arra teremtette, hogy uralkodjék a földön. Igen, Isten uralkodásra teremtette az embert. Azt hiszem, Ádám még az időjáráson is uralkodhatott, ahogy ma irányíthatjuk otthonainkban a légkondicionáló berendezést. Uralkodott a földön. Ezt látjuk az Úr Jézusban. Amikor e földön járt, ura volt a természetvilágnak. Azt mondhatta a viharnak, hogy némulj el. Táplálhatta a sokaságot 5 kenyérrel és 2 hallal. Az a véleményem, hogy Ádám ugyanezt tehette a bűnbeesésig. A bűnbeeséskor azonban elveszítette azt az uralmat, amit Isten neki adott. Ismételjük az első rész 28. versét. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élőlényen. Imádkozzunk! Teremtő Istenem, segíts, hogy a kezembe adott hatalmat jóra használjam föl, és akaratod szerint munkálkodjam vele ebben a világban. Ámen.